Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg lekcióképpen a 112. Zsoltárt, foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát Istenünk igéjét a 112. Zsoltárból. Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad. Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre, attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. A jó ember könyörületes és kölcsönt ad, ügyei törvényesen intézi. Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire. Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad. Hatalma dicsőségesen emelkedik. Látja ezt a bűnös, és bosszankodik, fogát csikorgatja, és emészti magát. A bűnösök kívánsága semmibe vész. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek most imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy gondolataidban ott van a mi helyünk, és oltalmaz a te kezed egész életünkön át. Add, hogy ebben az ismeretben most feloldódja minden aggódásunk és félelmünk, hogy dicsérjünk téged, mert boldog az az ember, aki féli az Urat. Add, hogy örömünket megtaláljuk a te parancsolataidban és rendelkezéseidben. Add, hogy most, ha elfáradtunk, ha most nehéz útról érkeztünk, életünkből, akkor most tudjunk megpihenni a te lábaidnál. Taníts bennünket könyörületességre és irgalmasságra egymás iránt, együttérzésre. Légy azokkal, akik gyászolnak, mert elveszítették szeretteiket. Add, hogy ne féljünk semmiféle rossz hírtől, legyen erős a mi szívünk és bátor. Kérjük tehát, hogy légy itt jelen közöttünk, és te add meg nekünk, amire most szükségünk vagy. Te vagy a lelkek pásztora, te ismered életünket, te tudod, hogy mire van most szükségünk. Áldj meg bennünket, hogy áldott legyen az életünk. Amen. Istenünk igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a 18. fejezetből, a 26. verstől, a 31. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg Istenünk igéjét a Zsoltárok könyvéből, 18. fejezetből, 26. verstől, a 31. versig. A hűségeshez hűséges vagy, a fedhetetlen emberhez fedhetetlen. A tisztához tiszta vagy, de a hamisnak ellenállsz. A nyomorult népet megsegíted, de a kevés tekintetűeket megalázod. Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben. Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom. Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz, pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Kedves testvérek, bizonyára ismerjük azt az igazságot, vagy mondást, hogy jól tetted, hogy eljöttél. A másik oldala pedig az, hogy Isten hozott. Az életünkben ez a két elv folyamatosan működik. mi az, amit nekem kell tennem, mi az, ami az én részem az életemben, és mi az, ami a kegyelmes Isten munkája, amit engedek, amiben engedelmes vagyok, amiben odaadom önmagamat az ő számára. Vagy más ige is van, ahogy Pál apostol mondja, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok ki a ti üdvösségeteket. Református hitünk mindjárt fellázat, hát hogy, hát nekünk megvan az üdvösségünk. Nekünk már ahhoz nincs mit hozzátennünk, hiszen Krisztus mindent elvégzett. Ez így igaz. Krisztus mindent elvégzett, de az, hogy bennünk valóságá és életté váljon, mindaz az áldás, ajándék, amit az Úr Jézus elkészített, ahhoz nekünk is úgymond munkálkodnunk kell az életünkön. Oda kell szánnunk magunkat. Persze ez nem azt jelenti, hogy a mi erőnkből, a mi hitünkből, a mi jó elhatározásunkból, a mi jó ember voltunkból van a mi üdvösségünk. De ahogy Jakab apostol mondja, holt a hit cselekedetek nélkül. Úgy a mi életünkben is a hit elhal, hogyha nincsenek mögötte cselekedetek, ha nincs mögötte tartalom, ha a szavak kiüresednek, ha az Isten jelenléte is kiüresedik a mi számunkra, és hogyha csak mondjuk, hogy Uram, Uram, de nem cselekedjük az ő akaratát, akkor távol vagyunk mindattól, amihez igazából nagyon közel vagyunk. Ezt mondhatnám úgy is, hogy ott vagyunk a küszöbön. Ott vagyunk az ajtó előtt, csak éppen nem lépünk be. Vagy kettőt lépünk előre, és aztán visszalépünk kettőt. És topogunk az életünk sok területén. Néhány dolgot szeretnék az iménti Zsoltárral kapcsolatban elmondani. Egy győzelmi énekből olvastam föl ezt a Zsoltárt. Győzelmi ének, Dávid éneke, aki megtanult győzni a nehézségek ellenére, mert nem volt neki sem könnyű az élete. Kiválasztott ember volt, felkent király volt, de úgy, hogy közben volt egy másik király is Izraelben, Saul, aki uralkodott. Aki kezdetben őt nagyon kedvelte, aki maga mellé vette, aki a hadseregének vezérévé is tette, de amilyen az emberi szeretet, láthatjuk, hamar gyűlöletté változott, riválisává lett Saulnak, Dávid, és ő volt az áldott, és Saul pedig érezte, hogy az ő életéről pedig Isten levette a kezét. Ezért aztán emberileg szólva érthető, bár elítélhető az, hogy Saul ezért aztán mindent megpróbált, hogy Dávidot félretegye az útból. Milyen üzenetet hordoz számunkra ez az élethelyzet? Az, hogy valahol ott van bennünk, és ezt szimbolikusan mondom, a kétfajta természet, amiről a Szentírás is beszél. Saul jelen esetben megjeleníti az Istenhez közel került, az Isten áldásával királlyá lett emberi természetet, aki érti és értette az Isten szavát, hiszen Saul a proféták között van, mondják, mert látják, hogy az Isten lelke is reászállt, mielőtt királlyá választották volna. Igazolva látszik, hogy ő is az Istennek embere. De lehet valamit jól elkezdeni, és aztán rosszul folytatni és befejezni. Örök emberi tanúság ez, hogy ahogy a Szentírás is mondja, tegyétek erőssé a kiválasztottságotokat a Jézus Krisztusban. Vagyis ne tegyétek azt semmivé. Ne menjetek el e kiválasztás mellett, hanem erősítsétek meg, aszerint a kiválasztás szerint éljetek. Mert lám, Sault is kiválasztotta az Isten, és mégis, mivé lett az ő szívében és gondolatában. És ellene támad annak, aki szintén kiválasztott. Vannak feszültségek az életünkben. Vannak feszültségek, amelyek keletkeznek, születnek. Konfliktusaink vannak. Akikkel eddig talán harmóniában voltunk, talán most feszültségben vagyunk. Feltehetjük a kérdést, és fel is kell tennünk a kérdést, hogy miért történik mindaz, ami történik. És előbb-utóbb rájövünk arra, hogy az élet apró kérdései is, és nagyobb kérdései hitbeli kérdések. Belső meggyőződések feszülnek egymásnak. Életfilozófiák, életlátások. Mindaz, amit gyűjtöttünk egy egész életen át, az ott van bennünk, és képviseljük azt. És sokszor nem igazán azt képviseljük, amit mi is szeretnénk, hanem azt képviseljük, amivé váltunk. És nem tudom, hogy érzékelhető-e a kettő közötti különbség. Azt képviseljük, amivé váltunk, vagy azt képviseljük, amit igazán szeretnénk. Mert ekkor kiállt föl az ember, amikor talán meglátja, hogy mit tett, hogy azt mondja, én nem ezt akartam. Ugye? Ezek azok a helyzetek, amikor rádöbbenünk, hogy nem volt türelmünk, nem volt szeretetünk. Nem adtuk meg azt, amit megadhattunk volna a másiknak. Mert valamiért azt képviseltük, amivé váltunk, mert nem volt erőnk, mert ezer kifogásunk mindig volt, hogy miért nincs, és közben mégsem ezt szeretnénk. És nem így szeretnénk tovább sem élni. Mindig megtörténik, amiben hiszel, és a hited teszi azt megtörténté. Gondolkozzunk most el ezen az egyetlen egy gondolaton. Mindig megtörténik az, amiben hiszel, és a hited teszi azt megtörténté. Ismerjük azokat a mondatokat, amikor azt mondjuk, nem tudom megtenni. Emögött is hit van. De hiszed, hogy azt nem tudod megtenni, arra képtelen vagy. Vagy amikor azt mondjuk, én már csak ilyen vagyok, és nem fogok változni. Ezáltal hitet teszünk amellett, hogy az életünkben már nem fogunk változni. És akkor az élet elmegy mellettünk. A konfliktus helyzeteinkben ugyanazok maradunk, ugyanazt képviseljük, nem leszünk eléggé hajlékonyak, nem látjuk meg a másikat, mert mi csak azon a szemüvegen keresztül látjuk, amit feltettünk a saját szemünkre. Vagy az a mondat, hogy azt hiszem, ez nem is annyira veszélytelen. Mindig gondold végig, hogy mi következik utána. Te valójában az életedet milyen hit szerint éled? Vagyis mutasd meg a te hitedet, és megmondom, hogy ki vagy. Vagy mondhatnám másképp is. Mutasd meg az életedet, hogy hogyan élsz, és megmondom, hogy milyen a hited. Mert ez a kettő mégiscsak kapcsolatban van, és összefüggésben van egymással. Hadd mondjak egy példát. Egy barrakúdát betesznek egy akváriumba, és egy üvegfalat tesznek az akvárium közepébe. És a másik oldalra oda tesznek egy pérhalat, amit nagyon kedvel ez a barrakúda, és az első adandó alkalommal elkapja. De mivel üvegfalat tettünk az akvárium közepébe, ez a barrakúda azonnal nekiindul a pérhalnak, hogy elkapja, de mindig beleütközik ebbe az üvegfalba. És ezt teszi egyszer, kétszer, többször, míg a végén már nem teszi. Mert annyiszor ütődött meg, és annyiszor ütközött akadályba. És hogyha elvesszük egy hosszú idő után ezt az üvegfalat, akkor a barrakúda már nem közelíti meg a pérhalat. Mert azt mondja magával, ez lehetetlen. Úgy sem sikerülhet. És körbe-körbe úszik. Sokszor az életünk is hasonlítható egy ilyen akváriumhoz. Nekünk is voltak ütközéseik. Voltak élethelyzeteink, amiben nem sikerültek dolgaik. Tanárok, szülők, munkatársak, barátok, akik megmondták, hogy hol a helyünk. Meddig mehetünk, mit tehetünk, mit nem tehetünk meg, a szokásaink, a megrögződéseink, a berögzült hitünk is. Saját meggyőződéseinkbe ütközünk tehát. Amikor hitünkről beszélünk, és azt mondom, hogy olyan a te hited, amilyen az életed, és olyan az életed, amilyen a hited, akkor erről az üvegfalról beszélek. Mint megmásíthatatlanról látszólag. De az Isten kezében ez az üvegfal, ez képlékennyé válik, mert a te hitedet az Istenbe veted, és nem az üvegfalba. És akkor megtörténik veled az, amire azt mondtad, hogy nem lehet. Amit Dávid így fogalmaz meg, veled a rabloknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom. Mi ez az élethelyzet? Ez az a lehetetlen helyzet, amiben Dávid belekerült. Hát a rablóknak nem szoktunk nekiugrani. És a kőfalnak sem szoktunk nekiugrani. Dávid azonban megtanulta az életében, hogyha Isten vele van és bízik benne, akkor neki kell mennie azoknak a lehetetlen dolgoknak is, amire meg van győződve, hogy lehetetlen a győzelem, lehetetlen a siker. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy mindig vállaljunk olyan helyzeteket, amit képtelenség megoldanunk. Tehát azért józanság is legyen az életben, de a hit józansága. Az a józanság, amire hivatkozunk sokszor, hogy ez nem megy, az igazából a hitetlenségünk, a megrögzöttségünkből fakadó bölcsesség vagy józanság, de nem vezet bennünket 5-ről a 6-ra. Ugyanabban az akváriumban vagyunk, ugyanazok között, a keretek között, és nem tudunk 5-ről a 6-ra jutni, és ezért a konfliktusaink, a belső nehézségeink is minduntalan ugyanazok. És elfáradunk. Hát a legjobban az az ember fárad el, amikor ugye állandóan több 10 kilós súlyt rakok mindig rá, minden nap, és ezt neki vinni kell. Hát először azt mondja, rendben, hát ezt én bírom. De nap mint nap rárakom ezt. És eljön majd az a nap, amikor az az elviselhető pár 10 kiló elviselhetetlenné válik. Miért? Mert meggyőződésévé vált, hogy neki ezt vinni kell. Mert rárakták. Miért kellene vinni? Le lehet tenni. És Isten ilyen értelemben hív és bátorít bennünket is, amikor azt mondja, hogy tegyétek le a ti terheteket. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vagyis le lehet tenni. Vagyis azt az üveglapot, azt fel kell húzni az életünkben is. És ahogy mondhatom, hogy az élet több, mint az akvárium. Az élet egy óceán. Ott viszont nem lehet élni az akváriumban megtanult törvényszerűségek szerint, mert sokkal nagyobb az. Nagyobb szabadságot kapok, lehet, hogy több veszély is leselkedik rám, hogyha maradok az eredeti példánál, de mégiscsak szabad lehetsz, de meg kell tanulnod a szabadság törvényét is. Mert az óceánban is vannak és lesznek helyzetek, amikkel szembe kell nézni, és így az Istennel való szabadságban, amit óceánnak nevezek, ott is megvannak a dolgoknak a maguk törvényszerűségei. A kőfalon átugrás nem azt jelenti, hogy fejjel menjél a falnak, úgymond, és aztán majd az Isten is megsegít. Mert néha ezt így értelmezzük, megint megrögződésünkből, hogy neki megyek én annak, és mi az nekem? Ez nem ugyanaz, mint hinni az Istenben, és átugrani a kőfalon. Nem ugyanaz, mint fejjel menni a falnak. és leverni a porcelánboltba mindent, ami ott van. Mondván azt, hogy én hiszek. Ezáltal az ember megint elvéti az irányt, és miért? Amiért Saul is elvétette az irányt. Mert az Isten lelke vezetéséhez való viszonya megváltozott. Amilyen a te hited, olyan a te életed. És amilyen az életed, olyan a hited. És amilyen az Istennel való kapcsolatod, mondhatnám, olyan az életed. És a kettő ugyanúgy egymással párhuzamosan történik. Tehát magadnak kell föltenned ezt a kérdést, és magadnak válaszolj. Mi az a vezér gondolat, ami irányítja az életedet? Hogy élsz? Akváriumban? Vagy óceánban? Tanulod? Mit jelent Isten kezéből elvenni az élet minden dolgát, és megtanulni mindazt, amit ő ad? Csak ha leereszkedünk a szakadék mélyére, akkor találjuk meg az élet kincseit. Ahol összerogysz, ott lapul a kincs. Amit keresel, az éppen abban a barlangban rejlik, ahová félsz belépni. Tehát van egyfajta leereszkedés az életünkben, amelytől nem kell félnünk. Van egyfajta mélysége, mint ahogy az óceán is, nem olyan, mint egy akvárium. Ránézek, látom, mindjárt itt van a vége, nem félek. Az óceánba, aki egyszer beletekintett, vagy próbálta keresni az alját, bizony nem találta. Félelemmel tölthet el bennünket az ismeretlen. Isten ilyen szempontból az ismeretlenbe hív. Amikor azt mondja, hogy kövess engem. Mit mond a megrögződés? Úgymond a hitetlen hit bennünk? Jaj, nem! Hát mi történik ott velem? Mi lesz, hogyha? És jön a félelem. A félelem, amely azt mondja, amikor összerogysz, és nem bírod, hogy itt nincs semmi jó. Itt nincs utad. A hit pedig azt mondja, ott van a kincs, ahol összerogytál. A félelem azt mondja, hogy amit keresel, az nincs itt. És az a barlang most szimbolikusan az az életednek útja, ami most éppen egy sötét részhez vezet téged, egy barlanghoz, egy ismeretlenhez, azt mondja, ne lépj be, menj inkább vissza, vagy táborozz le. Fő a biztonságod. A hit pedig azt mondja, lépj be, Isten adta neked ezt az utat. A barlangban is megtalálod azt, amit ő elkészített neked. Mi az, amit Dávidnak is meg kellett tanulnia az életében? Hát pontosan ezt, az életfelfogást és viszonyulást. Neki sok barlangba be kellett menekülnie. El kellett bújnia. Le kellett menni az élet mélységeibe, míg ő királlyá lett. Fájdalmat kellett átélnie és üldöztetést. El kellett veszíteni a szeretetet, amit az emberektől kapott. Mert ünnepelt is volt, és megvetett is volt. Mint ahogy nekünk is sok mindent át kell élnünk. És tessék csak belegondolni abba, hogy amíg azt mondjuk, hogy ez minden rendben van, addig változtunk. Amikor azt mondtuk, hogy most minden jó úgy, ahogy van, változtunk valamit attól. De amikor valami szűkössé vált, valami fájt, valami szembenézésre késztetett bennünket, vagyis a fájdalommal találkoztunk, a fájdalom valahol segítségünkre van, hogy vezessen, hogy azt mondja, hogy ez nem mehet így tovább. És miért fásultak az emberek? Mert elbírják viselni nap mint nap a 10 kilós terheket. Fáj, nem baj. Csinálom. És nem megy el az okáig. Vagyis nem tudja letenni. Vagyis benne marad az akváriumban. Vagyis nem megy le a mélyére a dolgoknak. Összerogy! De nincs kincs. És nincs következő lépés. Eljátszhatjuk tehát az élet lehetőségeit azzal az egyszerű mondattal, ami megint meggyőződésünkből fakad, mert mi úgy hiszünk, hogy közben nem látunk, és azt mondjuk, minden rendben van. És ezzel az egyszerű mondattal már úgy befejeztük a saját életünk mondatát is, hogy ne legyen még lehetőségünk se arra, meg másoknak se, hogy mélyebbre evezzünk. Sérülékenyé váltunk, és sajnos így védjük magunkat. Mindenki megsérült valahol. És mindenkinek fáj valahol. És mindenki szenved valahol. Betegségtől, élethelyzetektől, önmagától, nem tudja, nem találja a helyét. Mit mondhatnék? Amikor Dávid azt mondja, hogy én neki megyek a rablóknak, és a kőfalon is átugrom, akkor egy olyan embert látunk, aki kilépett a csigaházból. Kilépett a csigaházból. Sérülékeny is, üldözött is, de bátor is. Bátorságát megtartotta a hitben. És van egy bizonyossága, egy hitvallása, mert megnézhetjük, hogy Dávidnak mi volt a hitvallása. Rájött egy hatalmas törvényszerűségre. Hűségeshez hűséges vagy, fethetetlen emberhez fethetetlen, tisztához tiszta vagy, hamisnak ellenállsz, a nyomorult népet megsegítesz. És te gyújtasz nekem, mézsest uram, fénysugarat a sötétségben. Vagyis ott van a kulcs a mi kezünkben. Hogyan viszonyulsz úgymond Istenhez, úgy viszonyul hozzád Isten is. Milyen érdekes. Sokszor az ember nem gondol ebbe bele, hogy igazából az Istennel való kapcsolatunk is olyan, mint egy tükör. Amilyen te vagy Istenhez, az Isten is olyan te hozzád. Ez nehéz, ugye? Talán ítéletes is egyben. Mert a visszáshoz visszás az Isten. Azt mondtad, mész, igen, uram. Aztán mondtad, nem, vagy talán. Vagy lehet, az Isten is talán lesz neked, meg lehet, meg nincs, nincs. Nem látom, nem értem, nem tudom. És van kőfal, és van rabló, van sötétség, csak fény nincs, és erő nincs. Pedig van Isten, és vagy te is, csak elválasztva egymástól. Az élet megpróbáltatásai Dávidot erőssé tették. Ez az aktív hitnek a tulajdonsága. Nem azt jelenti, hogy Dávid tökéletessé vált. Ez megint egy rossz berögződésünk. Azt hiszük, hogy Isten akkor szeret majd bennünket, amit tökéletesek vagyunk. Soha nem leszel annyira tökéletes, hogy az Isten szeretetét ezáltal ki tud vívni. Az élet megpróbáltatásai Dávid életében is megmutatták gyengeségeit, akár hibáit is, rossz döntései is voltak. Gondoljunk Dávid és Bécsabé esetére. Keményen el is hordozta az ítéletet. Isten őt is megfedte. Nincsenek kivételezett emberek. És azoktól tanulhatunk, akiket az élet mellénk állított. Mert mihez hasonlíthatom az életet? Hasonlíthatom egy létrához. Te kaptál egy létrát. Mit tehetsz ezzel a létrával? Mondhatod azt, gyűlölöm ezt a létrát. Pokolba vele is eldobod. Vagy mondhatod azt, túl magas ez a létra, lefűrészeled. Csinálok belőle három kicsit. És majd mindig eldöntöm, hogy melyiket veszem fel. Amelyikhez éppen kedvem van. És talán lépek is rá. Lépek rajta egyet-kettőt. Vagy mit teszek a létrámmal? Hát nagyon szomorú vagyok, mérges vagyok, ideges vagyok, mert ilyen az én életem. És nem tudom, láttuk-e már azt, amikor valaki megfogja így a létráját, és elkezd vele forogni. Hát az biztos, hogy valakit eltalál. És az is biztos, hogy nem egy ember lesz. És mindenki hanyat homlok menekül. És mondja, hogy ember! Hát állj meg! Hát mindannyian veszélyben vagyunk körülötted. És néha így vagyunk veszélyben egymástól is, meg tőlünk másra, mert forgunk a létránkkal. Mindenki húzza le a fejét, és próbálja valahogy túlélni, mert pörgünk. Nem tennénk le, és nem néznénk meg, hogy miről szól. Vagy van az, aki azt mondja, hogy megvan az életem, a lépcsőfokok, amin most éppen járnunk, és azt mondom, nekem most ez nem tetszik, hogy hova kell lépnem. Pedig oda kell lépnem, az élet adja. És azt mondom, kihagyom ezt a lépcsőfokot. Inkább lépek kettőt. Vagy hármat. Vannak a létrán ugrálók. Le, föl. De nem haladnak. Csak ugrálnak oda-vissza. És csodálkoznak, hogy majd összeszakad az életük létrája, és minden lecseg ropog. Inkább lépjél egyet, azt a lépést tedd meg, ami most van előtted, amit az Isten ad lélekben. Vállald annak a feszültségét, félelmét, nehézségét is, kérd az Istent, adjon erőt. Nagyobb áldás lesz rajta, mintha eldobod, szétfűrészeled, vagy pörögsz a létráddal, mert talán előbbre jutsz. És föltehetjük magunknak azt a kérdést, nem baj, melyik foknál hibáztam, Uram? A létrát nem te választottad, azt kaptad. De ahogy te lépsz azon, az már a te felelősséged. Ahogy itt a Keresztúri Dezső általános iskolában minden egyes alkalommal, amikor megyek a hittan tartani, ott van egy mondat. Sorsunk nagyobb hatalma kezébe van. De jellemünk úgymond a saját kezünkben. Életutad nagyobb hatalma összefüggése kezébe van, de hogy te hogy fogsz ebből kijönni és mivé válsz, az mégis a te kezedben is. Vagy más szóval, a ferde fatörzset csak a tűz egyenesíti ki. Amit az Isten görbévé tett, ne tedd egyenessé, de semmi sem lehetetlen az Istennek. A rosszból jót is ki tud hozni. És az ő kezébe van a te életed. Vagy máshogy mondva, a sivatagban, ha találsz egy pár cipőt, Isten legnagyobb ajándék az. Ilyen a hit. A sivatagban találtál egy pár cipőt. Belelépsz. Használod. Élsz a lehetőségekkel? Jársz benne naponként? Vagy pedig azt mondod, meggyőződésből gondoljunk a barrakúdára, vesztes vagyok. Az én létrám nem ér semmit. És addig maradok vesztes, amíg arra koncentrálok, hogy vesztes vagyok, mert ez az én hitem, Istenem segíts, ez az én imádságom. És addig koncentrálok arra, hogy lehetetlen, koncentrálok a lehetetlen dolgaimra, hogy nem megy, míg semmi sem megy. És emlékezzünk vissza a kezdeti gondolatra, amire elindultunk. Mindig megtörténik, amiben hiszel, és a hitet teszi, azt megtörténté. És akkor nem mondhatjuk azt, hogy áldozatok vagyunk. Mert valljuk be őszintén, utolsó mentségünk az, hogy azt mondjuk, áldozat vagyok. Sajnáljatok. Áldozat lettem. Pedig ott volt mindig a te lehetőséged is. Egy utolsó történetet mondok, és ezzel zárnám az ige hirdetést. A címe a fogadalom. Egyszer egy férfi, aki nagyon feldúlt volt az életében, mivel nagy nehézségei voltak, fogadalmat tett, hogyha majd rendeződnek az élete dolgai, feszültségei, mindaz, ami most az életében összevisszaság, akkor eladja minden vagyonát a szegényeknek. Így fogja megköszönni az Isten kegyelmét. Hát, el is jött az az idő, amikor az emberünknek rendeződött az élete, szép háza lett, és mindene megvolt, és élte, úgymond, a boldog hétköznapjait, és egyszer csak egy napon eszébe jutott, hogy évekkel ezelőtt ezt ígérte az Istennek, hogy mindenét el fogja majd adni, és a szegényeknek szétosztja az abból keresett pénzt. gondolkodott. Mit lehettem? Hát azt tette emberünk, hogy egy ezüst pénzért árulta a házát, de azt mondta, házamat csak a macskámmal adom el, a macskáját pedig 10 000 ezüstért árulta. Így aztán egy napon jött egy vevő, és megvette egy ezüst pénzért a házát, macskájával együtt, és adott 10 000 ezüst pénzt is neki. Mi ebből a tanulság? Mi követni szeretnénk az Isten tanításait, amit ő nekünk ad, lelki tanítást. De van bennünk egy hasonlatosság ehhez az emberhez. Addig szeretjük követni az Isten tanításait, amíg nekünk abból személyes hasznunk származik. Amíg ezt le nem győzzük, semmit sem tudunk életté tenni igazán. Mert akkor olyanná válunk, mint ez az ember. Egy ezüst pénzért fogadásodat teljesíted. De magadnak gyűjtöttél. Becsaptad önmagad. Hiába van neked 10 000-ed. Csak a lelkedet játszottad el. Mert igazából az Istennel való kapcsolatunk is egy üzlet. Nekem megéri. Vagy nem éri. És ezen hamar elbukik az ember. És ezen az úton nem lehet előre jutni. A létrát kettéfűrészelted, nem léptél rá a lépcsőre. Az önbecsapás áldozatává válhat ez a fajta hit. Mert van megtapasztalás, igaz? Meg van megtartása is a fogadalomnak. Csak mellette titokban ott van a macska. És ott van a második alkú. Na, és ez az. Amire azt mondhatnánk, hogy a visszáshoz visszás vagy, mondja az Isten. És végül is elvész az élet. Tehát, ha önmagad nem munkálkodsz, más se törődik veled. Ha Isten ruház fel erővel, ő teszi tökéletessé a te utadat. Minden féltett kincsnél jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki az élet. Ezt mondja az Isten. Ezt őrizd meg, és vigyázz a macskával. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, amikor mindenki elmondhatja egyéni könyörgését, majd pedig az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Örökkévaló Istenünk, taníts bennünket, hogy Dávid hite példáján keresztül a mi életünk is kiszabaduljon. Meggyőződéseink, hamis meggyőződéseink és berögződéseink bűvköréből. Add meg nekünk, hogy a mi hitvallásunk is az a szabad és felszabadult hitvallás legyen, ahogy Dávid megismert téged. Add, hogy a te áldásod megérkezzen mi hozzánk, és szembenézzünk életünkkel, a ma létrával, amit te adtál nekünk, és lássuk meg most mindazt, ami van. Ne mondjuk azt, ó, minden rendben, semmire nincs szükségem, mindennel megelégedtem, mikor a lélek azt mondja, ó, te szegény, nyavajás, nem tudod, hogy milyen mezítelem vagy, milyen vak vagy, és mennyi minden hiányzik az életedből. Te teremts rendet a mi szívünkben, gondolatainkban és cselekedeteinkben. Adj hűséget a kicsin dolgokban, hogy nagyobb dolgainkban is a helyünkre álljunk. Mi mindannyian része vagyunk a nagy egésznek. Vezess bennünket, hogy őszinte szívből megtanuljunk az óceán szabadságát, a szívből jövő engedelmesség szabadságát és törvényét, amely szabaddá tesz bennünket. Szabadíts ki ördögi köreinkből, amikor boldogtalanná válunk a mindennap ránk nehezedő 10 kilós hordozhatatlanná vál súlyoktól, szomorúvá és megkötözötté, fásultá válik életünk, mert érezzük, hogy baj van, de inkább viseljük a baj fájdalmát, mint hogy a megoldás útján elindulnánk. Add meg, hogy most a te asztaladról leeső morzsa is, ami életünk részévé váljon, és megelégítse életünket, mert több értelem van egyetlen egy ígédben, mint a mi egész gondolatmenetünkben. Te adj értelmet nekünk, reménységet, hogy amire most indítottál, azt ne fújja ki a szél a mi szívünkből, a mindennapok nehézségei. Ne söpörjük a szőnyeg alá, hanem tudjunk engedni a te szavadnak. Jézus Krisztus kegyelme így adjon vigasztalást a gyászolóinknak, adjon erőt minden hitben, őszinte és becsületes embernek, és indítsa szívünket is arra, hogy mi is hitben őszinték legyünk veled, és egyenesek. Most pedig hallgass meg egyéni kéréseinket és könyörgéseinket. Amen. Urunk Istenünk, taníts bennünket, hogy egy csendes perc által életünket odaadjuk neked. Most pedig hallgass meg a mi közös imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Tegyük Istenünk áldását. Lehetetlen, hogy Isten hazudjon. Erős bátorításunk van nekünk, akik oda menekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe. Amen. Áldás békesség.